Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelői Kelet-Ukrajnában nem tapasztaltak katonai tevékenységet, mondta az Inforádiónak a missziót vezető Ács Gábor alezredes. Miután ugyanis a megfigyelőket nem engedték be a Krím-félszigetre, Kelet-Ukrajnában végezték munkájukat. Sigmond Árpád kérdezte Ács Gábort.
Az első négy napunk az azzal telt el, hogy megpróbáltunk bejutni a Krím-félszigetre. Miután ez nem sikerült, az ukrán fél módosította a meghívását és ezt a feladatot térben is, meg időben is kiterjesztette Ukrajna keleti felére, és időben pedig kitolta egészen március 16-áig, tehát az a holnap utánig a feladatnak az időpontja. Miután többszöri kísérlettel nem jutottunk be a Krím-félszigetre, az ukrán csoport úgy döntött, hogy akkor nézzük meg a helyzetet a keleti ország részben, és most már itt tevékenykedünk a keleti ország részben.
Ott milyen katonai jelenlétet tapasztalnak? Volt-e hasonló atrocitás, hogy feltartóztatták önöket, ahogyan a Krími félszigetre, mikor megpróbáltak bejutni?
Nem, tehát itt mi teljesen szabadon tudunk mozogni az országnak ezen a területén. Különböző katonai alakulatoknál voltunk, illetve találkoztunk politikai és rendvédelmi szervezeteknek a képviselőivel. Alapvetően az úton mozogva, a városokban mozogva a normál napi életet tudtuk megfigyelni, tehát gyakorlatilag nem láttunk semmilyen olyan jellegű dolgot, ami hasonló lett volna akár is a Krím-félszigeti jelenléthez. Fegyvereseket nem láttunk az utcán, tüntetőkkel sem találkoztunk. Amit elmondtak a politikai, illetve rendvédelmi szervezetek vezetői, hogy az ő értékelésük szerint nyugalomban a általuk vezetett városban, illetve szervezeteknél folytatják a napi rutin tevékenységet, bár a polgármesterek, illetve a kormányzó elmondta, hogy ők érzik azért azt a feszültséget a lakosságban, ami bármikor kirobbanhat és komolyabb összetűzéseket hozhat létre.
Hamarosan lejár a mandátumuk, és akkor leadják a jelentésüket, gondolom.
Így van, hát most ez a jelentés, ami el fog készülni, ez egy konszenzuson kell, hogy alapuljon. Tehát ez csak olyan jellegű adatokat, észrevételeket fog tartalmazni, amiben mindannyian egyetértettünk. Ennek az elkészítési határideje az a hétfői nap lesz Magyarország, mivel hogy engem választottak meg a csoport képviselőjének, aki tartja kapcsolatot az ukránokkal, így Magyarországnak kell megküldeni ezt az véglegesített jelentést az összes részvevő állam részére.
Annak, hogy nem engedték be önöket a Krím-félszigetre, gondolom ez szerepelni fog a jelentésben, milyen következményei lehetnek?
Hát az, hogy lesz egyáltalán következménye, nem tudom, hiszen nekünk annyi a feladatunk csak, hogy a ténymegállapítást tegyük meg. A következtetéseket, a szankciókat, az esetleges szankciókról majd a többi résztvevő állam fog dönteni együtt az itt delegáltakkal. Tehát erre a döntést nem mi fogjuk meghozni, hogy lesz egyáltalán valamilyen következménye, nem tudom megmondani.
Ács Gábort az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet ukrajnai katonai megfigyelő missziójának vezetőjét hallották. A berlini kormány folytatja diplomáciai erőfeszítéseit az ukrán válság megoldására, de a kancellár az orosz elnök tudomására hozta azt is, hogy Moszkvának szankciókkal kell számolnia, amennyiben nem változtat eddigi hajthatatlan magatartásán. Angela Merkel nyilatkozatával megerősítette az Európai Unió csúcs találkozóján Moszkvával szemben kilátásba helyezett megtorló intézkedéseit. Vince András jelenti Németországból.
A kancellár a törvényhozásban mondott beszédében mintegy a lakosság megnyugtatására leszögezte, hogy kizárt a fegyveres erő alkalmazása az ukrán válság megoldásában, egyben pedig reményét fejezte ki, hogy az orosz elnök mielőbb beleegyezik olyan csoport felállításába, amely közvetíthet Kijev, Moszkva és a nyugati szövetségesek között. Ellenkező esetben súlyos szankciókat helyezett kilátásba. Angela Merkel hangoztatta, hogy senki sem akar megtorló intézkedéseket életbe léptetni Oroszországgal szemben, de mindenki készen áll bevezetésükre, ha tovább fajul az ukrán válság. A kancellár szokatlanul éles szavakkal ostorozta a moszkvai vezetést, amely úgymond visszatért a 19. és 20. századból ismert nagyhatalmi politikához, mert a jelek szerint a nemzetközi jog semmibevételével saját érdekeit akarja érvényesíteni. ebben az esetben Ukrajnát katasztrófa fenyegeti, de gyökeresen átalakul az Európai Unió és Moszkva viszonya is, és ezt elsősorban Oroszország szenvedné meg, mind politikai, mind pedig gazdasági szempontból. A gyakori tapssal megszakított beszédében Angela Merkel kijelentette, hogy az Európai Unió nem csupán Ukrajnával vállal szolidaritást, hanem Moldovával és Grúziával is. Ez utalás volt a már jó ideje függőben lévő partneri kapcsolatra ezekkel az országokkal, amelyek alig hanem Moszkva nyomására egyelőre elzárkóznak partnerségi szerződés megkötése elől az Európai Unióval. Vince Andrást hallották Németországból.
Miközben a brit kormány erőteljesen tiltakozik a krími orosz beavatkozás ellen, kiszivárogtatott hírek szerint csak végső esetben fontolná meg Oroszországot sújtó kereskedelmi korlátozások elrendelését, és az orosz magántőke forgalom főként a milliárdos oligarchák által kihasznált lehetőségeinek megvonását. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
A brit kormány a nemzetközi jog és a fennálló egyezmények megsértésének tartja, tehát élesen ellenzi a krími orosz beavatkozást. William Hague külügyminiszter egyenesen az Európát fenyegető legnagyobb 21. századi veszélynek nevezte ezt. De úgy tűnik, Oroszország ellenes gazdasági szankciókat csak akkor vezetne be, ha Ukrajnát orosz katonai támadás érné. A szankciók ugyanis tetemes kárt okoznának a brit gazdaságnak. Az orosz államkincstár és egész sor orosz oligarcha használja ki a londoni üzleti negyed, a City bankjai és más pénzintézetei által nyújtott lehetőségeket milliárdos összegek befektetésére. A luxuskedvelő orosz nagytőkések pedig megkezdték a legértékesebb ingatlanok, paloták, hatalmas vidéki kastélyok felvásárlását. A brit kormány a hosszúra nyúlt válságos időszak után jelenleg gazdasági fellendülésben bizakodik, ezt nem kis mértékben az ingatlan piac gyors erősödésére alapozza. Az esetleg meghozandó szankciók szétpukkasztatják a buborékot, és az összefonódás nem egyirányú. Csak egy példa, a British Petroleum 20%-ban tulajdonosa az orosz energiaóriásnak, Rosneftnek. A City mindig is erős hatást gyakorolt a brit politikára. Az üzleti élet befolyásos mozgatói között pedig egyre másra tűnnek fel az oligarchák, bár döntő szerepet még nem játszanak. A The Daily Telegraphban jelent meg elemzés a minap, amelynek az a lényege, hogy az orosz tőke szankcionálásával a brit kormány a nyitott gazdaság meghirdetett nagy vonzerőt jelentő politikáját hazudtolná meg. Az oligarchákat az vonza, hogy a City élénk pénzforgalma és viszonylag laza szabályozottsága nagy manipulációs lehetőségeket nyújt a törvényesség keretein belül. Ebből és az ingatlan befektetésekből a Szigetországnak óriási haszna van. A már ismert, több esetben ide települt orosz oligarchák mellett új nevek tűnnek fel. Megjelent például a 22 milliárd dollár vagyonnal rendelkező Alisher Usmanov, a 16 milliárd dollár vagyonú Viktor Vekselberg és Mihail Prohorov, akinek a vagyonát 13,5 milliárd dollárra becsülik. Kizárásukat a brit tőkepiacról Anglia kétszer is meggondolná. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Most hírek következnek, utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!